Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, Jézus Krisztustól, a mi megváltó Urunktól. Amen. A ma esti istentiszteletünket is a 151. dicsérettel kezdjük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. 151. dicséret. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, téged hívtunk és vártunk erre a mai estére is. Te nevedben indultunk el otthonról, és közben azon gondolkoztunk, hogy mit is szeretnénk tőled kapni, hogyan is telne meg a szívünk a te javaiddal. Bocsáss meg, ha mi az emberi dolgokat helyeztük előtérbe, és megoldandó problémáink, gondjaink terhét. Segíts nekünk a te gondolatodnak az irányába állni. Érintsd meg a szívünket lelkeddel. Hadd mozduljon meg engedelmességre a szívünk, megtérésre is minden olyasmiből, amiből legjobb és legalkalmasabb megtérni az embernek. És aki még nem kezdett új életet, annak adj erre indítást. És segítsd meg ezt a folyamatot bennünk, és erősítsd meg az ígédet, hogy azok az ellenállások, amelyek az ördög munkálkodása folytán próbálkoznának bennünk falat emelni közéd és a magunk élete közé, azok letörjenek, elromoljanak. És mi boldog örömmel vegyük tudomásul, hogy te vagy az Úr már az életünkben, a szívünkben. Jöjj, Jézus Krisztus, jöjj be hozzánk. Amen. Az evangelizáció énekét vegyük elő, a 210. Halleluja.
Vándorál ajtód elől, hívd be őt, hadd mindnyájosan könyör, hívd be őt, Jézushoz kiesd nekem, nyiss ajtót, még nem megy el, hívd be őt, elkésheted, hívd be őt, nem hallod nyájhoz szóval, hívd be őt, úgy szól, mint egy hű barát, hívd be őt, dúcs örömet hoz neked, vacsorához ülve. nehéz a felelet. Hívd be őt, rég kell búcson várni. Szent vendégedet, elveszi mind bűnödet, rég már békét ad neked. Hívd be őt, hallga még ajtódban áll, megváltod, még várva vár. Hívd be őt, ó, ha elbocsátod őt, nem lesz majd védelmez ő, magad állsz törvény előtt.
Kérem a gyülekezetet, hogy fogadja szeretettel és hallgassa figyelemmel az ígét, amelynek alapján szeretném a Úrunk üzenetét tolmácsolni és bizonságot tenni. Ez az íge ismét az Ézsaiás próféta könyvéből van, mint a héten minden este, a 44. rész 3. és 4. verséből olvasom az ígét. Az Ézsaiás 44. 3. és 4. versében ezek az ígék vannak a Szentírásban. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra, lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékidra, növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűszfák. Drága testvérek! Szeretettel köszöntöm ma este is a gyülekezetet. Isten lelke dolgozik. Egy kicsit sem lehet kétséges számunkra ez. Időnként úgy is dolgozik, hogy valaki hirdeti az ígét, és ezáltal időnként az ige hirdetőtől függetlenül próbál valamit elnyögdécselni itt elől, de a léleknek az útja különleges út, másképp is igazgatja a szívet, nem csak úgy, ahogy azt az ige hirdető megfogalmazza, vagy gondolja, és elég egy szelíd érintés, és az embert hirtelen átjárja az Úr Jézus Krisztus szeretete és ereje. Mert a kegyelem dolgozik, hogy Isten szeret és nem ejtett minket még el. Minden oka megvolna rá Jézus Krisztusnak, hogy azt mondja, hogy te menjél haza. Semmi dolgod nincs itt, nem vagy alkalmas. És sorolhatná ennek az okait, hogy miért nem. De Istennek a lelke azt is tudja, hogy az ő terveit hogyan viszi véghez bennünk és általunk, és ezt ő már elkezdte korábban. Olyan korán, amilyen korára még vissza sem tudunk emlékezni a magunk életében. A tegnapi igénk erről beszélt, hogy a terméketlen port, az esővíz sárrá alakítja, Aztán valahol eltűnik a földben a víz egy része, más része megmarad, más része párává változik. De az a teremtésnek a rendkívüli szépség és gazdagsága, hogy a kietlen és puszta terméketlenségből Isten olyan körülményeket hozott elő, hogy ott sarjadjon az élet. A fű, a növény, a virágok és a termés, és benne az ember alkalmas életteret találjon. Így van az én ígém is, mondta tegnap az ígénk. Így van. Nem jön vissza hozzám üresen. Dolgozik ám, dolgozik abban a száraz földben, ami a te életed, a te szíved. És az az egyház, ahol megtermékenyedett ez a föld, és termővé vált, nem az, ahol döngető, nagy szóval mondja az ember, hogy én vagyok a különb, a jobb egyház, ahol dolgozik ez a lélek, és ahol az ő munkája folytán támad, sarjad, gazdagszik a közösség. Az az egyház. És ez semmi nem cáfolja meg. Lehet ennek kereteket szabni és mederbe terelni református módon, vagy evangélikus módon, vagy valamilyen más egyéb módon is. Néha úgy tűnik, hogy Isten lelke dolgozik más keretekben is, nem csak a mieinkben. A mai igénk is hasonlóról beszél, hiszen azt mondja el, hogy Istennek ez az üzenete Ézsaiáson keresztül, hogy vizet öntök a száraz földre, és patakokat a kietlenben, és ott nőhetnek föl a fű közt a ti sarjadékaitok, mint a folyóvíz mellé ültetett fák. Azt mondja számunkra ez az íge, hogy egyház ott van, ahol ennek a forrása támad, és a forrás mellett be van telepítve a forrás környezete különböző áldott növényzettel. Üde szőlőfürtöt hozó, gazdagon termő szőlővel, vagy datolyapálmával, vagy fügefával, vagy termő olajfával, amely meghozza a maga gazdagságából az egész esztendőre valót. Erről beszél az első Zsoltárnak az írója is, aki azt mondja, hogy aki víz mellé ültetett faként él, az meghozza idejében a gyümölcsét. Én vizet öntök minden szomjazóra. Hogy mindenki, aki valamilyen módon az életében szomjassá vált, terméketlenné, kietlenné, üressé, hozhatja a maga kiszáradt edényét, és én megtöltöm ennél a forrásnál. Olyan fontos dolog ez, hogy Jézus Krisztus a János evangélium a 7. részének 37. verse szerint kiáll a templom ajtóba, és elkiáltja magát, hangosan elkiáltja magát, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék! És ott tolonganak körülötte a szomjúhozók. Nem csak az a szomjúság, hogy én vizet kívánnék. Nem. Beteg a kezem, a lábom, nem lát a szemem, süket a fülem, nem mozog a kezem. Van, akit a barátai visznek oda, cipelve egy ágyon, mert mozogni sem tud. Ott nyüzsög rengeteg ember Jézus Krisztus körül. Van, akinek megérinti a szemét, és az látni fog. Van, akit elküld a Siloám tavához. Van, akik azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Mert ő tudja, hogy ki mire szomjas. Vizet öntök a szomjazóra, a szomjúzózó földre, bőségen, bőséggel. Az ember azt mondaná, mutatná magáról, hogy én rendben vagyok, egészséges vagyok, de már azért szemüveget kell föltenni, ha el akarja olvasni az ígét, vagy talán már hangosító berendezés kell, hogy hallja azt, amit az ember mond, vagy az igehirdető mond, és beszélgetésben is otthon, és kiderül, hogy már nem tud úgy szaladni, ott is vannak gondok, meg a szív is jelentkezik, hogy problémás, és így tovább. És talán így van ez a mindennapjainkban is, az férj-feleség viszonyában jelentkeznek a gondok, és elkezd szomjúzni az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő, a szülő is, gyermek is, feszültségek növekednek pattanásig időnként, aztán kicsattannak, és szomjasan fordul ez is, az is a másik oldalra, és nem tud jó szemmel tekinteni a másikra, és reménységgel a következő napokra, ami megkeseredett, megfáradt, békességgel hordja az életét, azzal a sóhajjal, hogy Uram, meg tudsz engem gyógyítani. Van még esélyünk rá, hogy ez rendeződjön, hogy helyre álljon. Milyen módon lehetne? Az egyház különleges közösség. 1993-ban a Református Fiatalok Szövetségében megtért fiatalokkal beszélgettünk az egyházról, és egyikőjük mondta, hogy hát az egyház azért mégis egy olyan hely kellene, hogy legyen, ahol fölfakad az élő víz forrása, és buzog, és buzog, és buzog, és mindenki oda jöhet ehhez a forráshoz. Aztán a másik mondta, hát a forrásnál ott vannak termőfák is, ott az egy egész nagy gyümölcsös kert, ugye? És bárkinek, aki úgy gondolja, hogy most szeretne szakítani egy gyümölcsöt, egy jó ízű gyümölcsöt, betérhet az egyház közösségébe, a keresztény hívek közé, és ott talál. Azaz, a sivatagból, a sivatag vánszorgásából és nehézségeiből, az kemény, nehéz helyzetekből oda lehet fordulni a forráshoz az embernek a kiaszott kis vedrével, vagy bögréjével, vagy csak kupicájával, és meríteni a vízből, és gyümölcsöt szakítani a fáról. Az egyház tehát nem más, mint egy oázis a pusztában. Isten hozta létre, igéje és szent lelke által, hogy legyen ilyen hely. A televízióban dolgoztunk, egy időszakban dolgozhattam a televízióban, készítettem filmeket, egyebeket. De hát a televízió munkatársai azok általában nem hívő emberek voltak. Általában. Olyanok, akiknek halvány gondolata sem volt arról, hogy mi az, hogy Biblia, meg ilyesmi. Véletlenül sem, egy pici sem. És ugye mi ott dolgoztunk velük. Hát ugye ő a technikus, ül az asztalnál, és akkor keveri a hangot, meg a képet, és akkor ő jobban ért ahhoz, akkor mondja, hogy hát oda nem azt kéne vágni, hanem amaszt kellene vágni, mert az egyik kép után következne egy tágabb helyzet, vagy egy szűkebb helyzet, vagy valamilyen más, és akkor mondom neki, hogy nem úgy, nem. Ott a gondolat más kíván. Ő a képet ismeri, én meg azt, amit Isten lelke munkálna, és amíg dolgozunk együtt, egyszer csak odafordul hozzám az egyik ilyen teljesen ismeretlen, a hit dolgában ismeretlen odafordul, és azt mondja, hogy hát vannak keresztények Magyarországon. Úgy hallja tőlünk a szövegben, meg ahogy beszélgetnek a riportalanyok, meg egyebek, hogy kereszténység, meg Biblia, meg hit. És azt kérdezi, hát vannak keresztények Magyarországon? Ugye milyen furcsa, hogy ha az utcán megkérdezzük az embereket, hiszel-e Istenben, 100-ból 91-92 azt mondja, hogy én hiszek Istenben, hogy aztán ez milyen fantáziaképeket, meg egyebeket hordoz, az más kérdés. Vannak azért olyanok is, 100-ból 1-2, aki azt mondja, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia az én megváltóm. És van, aki ezt igaz szívéből mondja, és nem csak azért, mert megtanulta, hogy ezt így kell mondani. Biztos így van a jelenlévők között is. És megkérdezik, hogy vannak keresztjének Magyarországon. És úgy megszomorodtam a kérdésen, mert az volt bennem, hogy most mit mondjak neki, hogy nézzen csak ki az ablakon, hát itt is van egy torony, meg ott is van egy torony, és vannak itten templomok, hát minden faluban három, vagy ha nem három, kettő, de egy biztosan. Mert hát oázisra talál, ha bemegy. Talál egy jó szóra, szeretetre. A mi kertjeink időnként nagyon gazosak, kiaszottak, víz nélküliek. Mintha nem is lenne ott forrás, mintha ott nem buzogna. Pedig a vizet nem lehet kitiltani a földből. Hiába, hogy súlyos beton súlyokkal le lehetne zárni. Alsószuhán, ahol kezdtem a lelkész szolgálatomat, ott találtak egy ilyen 35-36 fokos vizet a falu határában. De hát ez kevés ahhoz, hogy ebből fürdővíz legyen. Ennél forró víz kellene, de mit csináljunk ezzel? Ahelyett, hogy hagyták volna, hogy folyjon, ahogy akar, ahelyett betonnal bezárták. Be akarták volna zárni. De hát nem ilyen egyszerű a dolog, mert nem lehet ezt elzárni. Hát kifakadt máshol. Aztán ott is lezárták, akkor kifakadt megint máshol. Az élővíz is ilyen. Az Úr Jézus Krisztus lelke, munkája a hívő emberek szívében, közösségeiben nem lezárható, nem eldugható, nem lebetonozható. Mozdulni kell, mozdul. De nagy szükség lenne rá, hogy gazdagon támadó forrásnál kert legyen. Azt mondja az igény, hogy ott nőnek, mint fű a sarjadékaid. Vannak sarjadékaink? Hát a gyermekek, a jövendő, a következő egyház népe. A gyermekmisszió, mint legfontosabb gazdagsága egy-egy gyülekezetnek át nőve az ifjúsági misszióba, amiből aztán lesz egy hívő presbitérium és gyülekezeti munkás csoport, amely fenntartja erejével, hitével a gyülekezet életét, s talán akkor van mód arra is, hogy bármely vándor, szomjas, nyomorult, akárki betérve találjon ott valamit. Hogy hol vannak a gyermekeink, az unokáink, a sarjadék, az utánunk következő mit terem, egyáltalán ráakad-e erre a forrásra, az ő szomjúságában, vagy anélkül szakad, törik az élete, hasonlóan, mint a társadalom többi rétegében, s lesz egy szenvedés halmaz az ő élete is. A forrásnál növekedő, termő, gazdag gyümölcsfáknak a sarjadéka azok, akikről úgy beszél Jézus Krisztus, hogy ti vagytok az én anyám, fitestvérem és nőtestvérem. Hitből Jézus Krisztus szavára és szent lelke által támadnak az új sarjak. Belőled és belőlem. És azokból, akik Isten lelkét befogadva a szívükbe nem zárják le, nem akarják lebetonozni azt a forrást, amely egyszer támadt, hanem hagyják azt buzogni. A János evangélium a 4. részében van egy beszélgetés a samáriai asszony és Jézus Krisztus között. Érdekes beszélgetés, mindenkinek ajánlom, aki még nem tanulmányozta, olvasta végig, hogy gondolkozzon egy kicsit rajta, hogy Jézus Krisztus inni kér ettől az idegen asszonytól. És az idegen asszony megbotránkozik rajta, de legalábbis megütődik, hogy hát mi samáriaiak meg a zsidók nem beszélünk egymással, de tőlem kérsz inni. Hát, ha még azt is tudná ez az asszony, hogy Jézus Krisztus azt is tudja, hogy ő miért alkalmatlan arra, hogy vizet adjon. Haszontalan, rendetlen életet él, csak arról nem árulkodott, arról nem beszélt rögtön. Mintha az lenne a legnagyobb probléma, hogy nem beszél egymással a samáriai meg a zsidó. Van itt súlyosabb probléma is. De ő kér vizet ettől az asszonytól. És az asszony nem is gondolja, hogy olyan valakivel áll szemben, aki mindent tud róla. Jézus Krisztus tőlünk is vizet kér, vizet vár. Szomjas. Hogy lehet ez? Hát ahogy elmondja az utolsó ítéletről való példázatban, hogy szomjaztam, és nem adtatok innom. Úgy. Szomjas, éhes, betér a templomunkba, betér a gyülekezeti közösségünkbe, betér a Biblia órára, és szeretne szakítani a gyümölcsből. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy mi kik vagyunk, vagy hogy milyen rendkívüli gubancokat és bajokat és szakításokat és szikkadságot és nyomorultságot és fásultságot meg egyebeket hordozunk az életünkben, beletörődtünk már, hogy tulajdonképpen itt olyan nagy üdvösség nekünk már nincsen. Ebben az életben talán igaza van az igének, és akkor majd a jövendőben lesz, mondjuk. Mintha reménytelenek lennénk. Ezért aztán olyan az életünk, amilyen. Ez az egyház. Így látszik. Kietlen, puszta, terméketlen. Nincs elegendő kínálata, jó ízű kínálata különösen. Azt mondja Hóseás, akit elkezdtünk olvasni, ugye most a bibliaolvasó kalauz szerint, hát később egy kicsi, hogy olyanok vagytok, mint a gyásztor kenyere. Mint a gyásztor kenyere. Az milyen? Hát nem szeretjük enni. Meg amúgy is. Hát ha bejön valaki a gyülekezetbe, akkor egy ilyen gyásztor kenyerével kell találkoznia. Hát lehetne itt jó ízű cipó is. Ahogy a missziós alkalom reggelén van itt a jó ízű pogácsa. Nem tudja a gyülekezet, vagy tudja? Talán igen. Vannak itt, akik összetalálkoznak Budapest missziós munkában, havonta egyszer szerdán, ugye? Jól mondom. Én is előfordulok azért ezen is néha. Nagyon jó ízű pogácsát tud itt fogyasztani az ember. Szóval testvérek, a mai igénk üzenete az, hogy Isten ott neveli a csemetéket és a sarjakat, Nem feltétlenül a gyermekeimről van szó, azok is lehetnek. De minden gyülekezetben ott a forrás körül, élő fáknál táplálkozik és gazdagszik meg a gyülekezet közössége. Egy élő és áldott élettérré, ahova be lehet térni minden szomjazónak. És még ez kellene, hogy legyen a képlete az Úr Jézus Krisztus népének, ehelyett az Úr Jézus Krisztus népe is a pusztában vánszorgó, vagy ahogy Hóseás mondja, üvöltő vadszamár, aki szomjában nem tud magával hova térni, és nem találja sem az életét kórót rágva, üvöltve szaladgál jobbra meg balra, mert nincs, ahol megelégítést találna. Időnként az egyház is egy ilyen képletté alakul át. És olyan szomorúan mondjuk el, hogy nem tudunk mit válaszolni jól a kérdésre, hogy vannak keresztények Magyarországon? Mondhatnám, gyere, én itt vagyok. Vagy mondhatnám, hogy gyere velem. Együtt szoktunk imádkozni, hárman, négyen. Befogadunk téged is. Van valami baj az életedben? Isten igéje szól hozzád is. Hallgasd, hogy legyen egy hely, ahová be lehet gyűjteni, ahol lehet növekedni. Isten oda telepíti az övéit, emeli a forrás mellé. És ha szól az ige, és megérintett, és fölfakad bennem, mert történik, hogy fölfakad bennem is, mert aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, élő víznek folyamai fognak abból ömleni. Mondja Jézus Krisztus a samáriai asszonynak, annak a haszontalannak, annak a semmit érőnek, annak az össze-vissza élőnek. Igen, élő víz fog belőled is omlani, ha befogadod azt, amit én hoztam neked. Annak kell megtörténni, hogy befogadjam, hogy hogyan nyílhatnék meg, úgy, hogy ez én bennem is legyen, és belőlem is áradjon, és lehessen igaza az igének, hogy oda jöhetnek a szomjazók. De hát én is szomjas vagyok, Uram, hiszen időnként csak vonszolom az életem. Jöve el, Szentlélek, Úristen, és végezd el a tiédben, és azokban, akik ma még nem a tiéd, de tiéd lesznek, hogy ez az élő víz, ez fakadjon, támadjon, és bőven áradjon. Itt a kietlenben, a 21. század kezdeti Magyarországon, Budapesten, Kispesten és a Fasorban, és mindenhol, ahol csak ez lehetséges. Amen. Egy videó anyagnak egy részletét fogjuk megtekinteni, ha ezt szívesen teszi a gyülekezet. Egy 6 perces, egyszerű kis anyagot, bizonyságtételt, amelyet Szűcs László fog elmondani, ma nem Pál Úr Mária, majd holnap megint Pál Úr Mária fog szólni. Szűcs Lászlóról annyit kell tudni, hogy árván maradt fiatal ember, Kispest Vekerle telepen élt, édesanyja, édesapja meghalt, és együtt maradtak két kis húgával a nagymamán, és a nagymama nevelgette őket nagy nélkülözésekben, és Laci megkeseredett szívű ember volt, amikor rátalált Jézus Krisztus. És aztán Jézus Krisztusban új életet kezdett, asztalos mesterséget tanult, hogy gyorsan tudjon segíteni a családon, és ő tartotta el a testvéreit is, és a nagymamáját is. És aztán megtért, és a megtérésében hívást kapott a teológiára, és ott állt a nagy dilemma előtt, hogy most mit tegyen, itt van az eltartani való, de Isten hívja őt a teológiára. Hát hallgassuk egy kicsit az ő bizonságtételét.
Én elsősorban személyes megtapasztalásaimból ismerem őt. Annak előtte, még megtérésem előtt, amit tanultam róla a különböző egyházi foglalkozásokon, hittanon, még előtt a gyermekisten tiszteleten és aztán a konfirmációi előkészítőn. De ez csak egy száraz ismeretanyag volt, viszont ez valósággá változott az én életemben, miután behívtam őt az életembe. Amikor még nem hittem, nem volt, nem töltekezett ez meg személyes élményekkel, akkor ennek az eredménye is az volt, hogy különösebben nem tudott megérinteni semmilyen részről sem ez az egész, tehát semmilyen élményem nem volt ezzel kapcsolatosan. És teljesen másképp tudom ezt mondani, és minden imádságot mondani, amikor már megtérhettem, és tulajdonképpen feltárult ennek az egésznek a gazdagsága, ami ebben rejlik. Úgyhogy ott van mögötte az a személyes élmény, amit a megtéréstől kaphattam folyamatosan.
Honnan tudod, hogy kicsoda Isten?
Hát az emberek számára úgy érzem, hogy nagyon sokféle Isten létezik, de aki egyszer igazán odafordult az Úrhoz, annak a számára csak egy Isten létezhet, és ezzel én magam is így vagyok. Őtől tudtam minden nehézségemet megoldani, és ő általa tudtam ezt legyőzni. A többi áldolog volt, ez később kiderült a számomra, és semmilyen megoldást nem adtak nekem.
Tényleg ő az Atya, Fiú és Szentlélek?
Igen. Egy megfogalmazás szerint az Atya fölöttünk van, a Fiú az velünk van, és a Szentlélek az pedig bennünk van. Ezt én sokszor érezhettem mind a három formában. Egy tudóst egyszer megkérdeztek, hogy miért hisz Istenben, és ő ezt a választ adta, hogy hát csak nézzenek föl a csillagos égre, egy szép éjszaka. Ennyi volt a válasz. Én se tudok sokkal többet ennél mondani, csak körül kell nézni a világ még megmaradt szépségeiben, akár a legkisebb dolgokat is, hogyha észreveszik egy kis virágot, hogy abban mennyi szépség és mennyi bölcsesség van.
Mi között van Jézus Krisztushoz?
Hát először is őneki volt köze én hozzám, amikor a keresztván eleget tett az én bűneimért is, és olyan jó volt ez a pillanat, amikor én erre ráébredhettem, és úgy igazán valóságosan eljuthattam én is a keresztig, és az ő érdeméért, és már én is Isten gyermekének neveztethetem. Hát az a közöm hozzá, hogy ő az én megváltom, személyes megváltom.
Ő hozzátartozik a Teremtő Istenhez?
Hát ő Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Nem tudom, hogy lehetne őt szétválasztani ebből a hármas tagolódásból. Hát, hogyha ő csak ember lett volna, akkor én most nem is tudom, hogy itt ülhetnék-e, és bizonyságot tehetnék-e róla. Nem az hamis emberi elvárásoknak akart ő megfelelni. És hogy nem gazdagságban és pompában, hanem szegénységben született, már a születése is egy óriási jel volt, és egy óriási bizonyságtétel. Halál az egyik legmegalázóbb halál volt, de ő ezt is vállalta érettünk. Én azt hiszem, hogy a gonoszságunk akkora volt, hogy ezt el kellett neki viselnie, és ezért volt ilyen a halála is. Hozzátartozott ahhoz a feladathoz, amit ő elvállalt mi érettünk. És ez szükséges volt, mert enélkül nem tudta volna az ő feladatát elvégezni. Mondták neki ugye a kereszt körül állók, hogy szálljon le a keresztről, de hogyha ő leszállt volna a keresztről, és ez hatalmában is állt, akkor nem lett volna befejezve ez a feladat, és hogy miért szükségszerű ez. Hát ő ezért jött a világra, hogy felmenjen a keresztfára, és az ő vérének kellett ezért kiontatnia, hogy mi visszafordulhassunk Istenhez. Ezt másképp nem tudom elképzelni, mert akkor áldozatra volt szükség. A legmélyebb pontig leereszkedett. Nem csak a földre jött el, hanem a poklokra is alászállt. És amit én már megtapasztalhattam ezzel kapcsolatban, az volt, hogy nincsen olyan bűn, amit ő meg nem bocsátana, és nincs olyan bűnös és elveszett ember, akit ő ne fogadna vissza magához. Tehát a legmesszebb menőkig elmegy ebben is.
Jézus Krisztus tényleg feltámad?
Majd ez következik egy későbbi alkalommal. Imádkozzunk. Ha őszintén akarunk beszélgetni azokkal, akik megkérdeznek minket, hogy ki vagy te, Urunk, olyan nehezen jön valami a szájunkra, ha csak a te lelked meg nem tanít arra, hogy szólhassunk igazat, jót, hogy azoknak az életében, akik ezt kérdezhetik, ez áldásként jelenjen meg, és oda telepíthesd őket a te kertedbe, egyházad gyülekezeteibe, közösségünkbe. Látod, Jézus Krisztus, hogy mennyi száradt része van ennek a kertnek, és milyen kevéssé tudunk örülni, milyen kevéssé tudunk szolgálatra vállalkozni, lelkesedni. Kérünk téged, Jézus Krisztus, hogy munkálkodjál, mert nekünk is szükségünk van ennek a kertnek minden gyümölcsére, élményére és gazdagságára, a felüdülésre, te benned, te nálad, mint Máriának, aki hallgatott és csak hallgatott. És kérünk téged, hogy segíts bennünket is hozzá, hogy mi is szólhassunk úgy, hogy csak hallgassanak és hallgathassanak mások. És ez az áldott folyam, amelyet te gazdag forrással elindítottál szerte a mi földünkön, átjárhassa a lelkeknek a földjét is, termővé téve és érett kalászt hordozva magot benne, és új sarjakat, és nagy gyümölcsfákat. Könyörgünk a gyülekezetekért, légy velünk, és hozd el ennek a sokszínű boldog életét, és áldj meg bennünket, hogy hordjunk téged magunkban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetre Istennek népe, az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, az ő igéjében. Amen.